Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus által téged dicsérünk ezen a mostani vasárnapunkon is, gyülekezetünk közösségében. Méltó vagy, hogy védj áldást, magasztalást, dicsőítést, hódolatot részünkről. Köszönjük néked, hogy te vagy a világnak teremtője, te vagy a gondviselője is, fenntartója, irányítója, és te vagy az, aki az ember világnak és a természet világának is megváltót küldtél fiat személyébe, az Úr Jézus személyébe, akihez énekelhettük az előbbi éneket. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy eljöttél, hogy megdicsőítetted a te nevedet, és megláthatjuk a Szentírásból a te történetedet, fenséges tanításaidat, fenséges cselekedeteidet. És köszönjük néked, hogy különösképpen is fölragyog előttünk, ilyenkor vasárnap, a terített úrvacsorai asztal körül a te kereszted, ahol megváltottad népedet az örök halától, és megszerezted nekünk a kegyelmet és az örök üdvösséget Isten országában. Köszönjük néked, hogy legyőzted a halált, és élsz, és ma is jöhetünk hozzád. Rád bízhatjuk magunkat, hihetünk a te evangéliumodnak, és megnyugodhat a mi szívünk te benned. Köszönjük néked, hogy adtad a te lelkedet, hogy elvezessen minket minden igazságra, és egyre jobban megismerhessük az igét, és azon keresztül téged, és az Atya csodálatos lényét, személyét. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy szólj hozzánk a mai napon, áld meg Isten tiszteletünket nagy nevedért, töltsd be bennünket a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Istenünk igéjét Márk evangéliumából, a 10. részből, Márk evangélium a 10. részéből, a 28. verstől a 30. versig. És Péter kezdé mondani neki, íme mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus pedig felelvé mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántó földjeit én érettem és az evangéliumért, aki száz annyit ne kapna most ebben az időben házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap az Úr Jézus követésének a komolyságáról hallottunk, hiszen az Úr Jézus világosan tanított arról, hogy aki őt hittel követi, annak vállalnia kell őt a nyilvánosság előtt, sőt, annak a szívében és életében ő kell, hogy elfoglalja a legelső helyet, és neki kell mindent alárendelni. És hogyha kell, akkor vállalni kell érte a konfliktusokat is, akár a legközelebbi családtagokkal is, sőt, előfordulhat, hogy az őt követő embernek nem csak feszültségeket kell vállalnia, hanem egyenesen az életét is oda kell adnia az Úr Jézusért. Ezek a Jézus szavai érzékeltették akkor is, meg ma is, meg holnap is mindenkivel, hogy az ő követése az nem játék, hanem az egy halálosan komoly dolog. Ha mi már Jézus követésébe álltunk, akkor nekünk is tudatosítani kell magunkban ezt újra meg újra, aki meg még nem állt Jézus követésébe egyértelműen, annak pedig annak pedig mérlegelnie kell ezt a dolgot, hogy vállalja így is, vagy nem vállalja. Vállalja Jézust, az ő hitét, az ő valóban komoly követését, a neki való engedelmességet, annak a követését tudnilik, aki értem mindent vállalt, aki elment a kereszthalálba, azért, hogy meg ne halljak örök halállal, ne jussak a kárhozatba, hanem bűnbocsánatot nyerjek, és örök életem legyen. Szóval kész vagyok-e mindent emögé, a Jézus mögé sorolni, akinél jobban engem senki nem szeretett és szeret, és akinél nagyobb jót senki nem ígérhet nékem. Ő ígéri a legnagyobb jót, summum bonumot. Tehát kész vagyok-e akkor ezt a valakit, aki engem ennyire szeretett, hogy a legvégsőkig elment, én is úgy szeretni, úgy bízni benne, úgy követni engedelmesen, hogy én is elmegyek érte a legutolsó határig is, ha kell. Na, egy újabb történet van most előttünk, aminek azt nem olvastam most fel, de otthon elolvashatjátok. A lényeg az volt, hogy jött Jézushoz egy nagyon gazdag ember, azzal a kérdéssel, hogy mit kell neki tennie, hogy elnyerje az örök életet, és Jézus válasza az volt, hogy a vagyonának a bálványára mondjon nemet, ossza szét a szegények között, nem azt kért, hogy neki adja, hanem ossza szét a szegények között, és kövesse őt. Így üdvözül, különben nem. Az a fiatal ember erre akkor még nem volt kész, és szomorúan elment. Miután elment, Jézus mondott egy pár szót, és ekkor szólal meg Péter apostol, és azt kérdezi Jézustól, mint egy a többieknek a szószólójaként is, hogy hát ez a fiatal ember ugye nem hagyott el érted semmit, de mi elhagytunk mindent, érted? Mi lesz a mi jutalmunk ezért a tettünkért? Ennek a kérdésnek az elhangzása után Jézus kifejti ezt, amit felolvastam. Egyébként meglepő ez a Jézusi reakció. Ő sokszor megdorgálta a tanítványait helytelen kérdéseik miatt. Úgy tűnik ugye első olvasásra, hogy Péter, illetve hát többiek is, mert mondom, Péter mindig az ő szószólójukként szólal meg. Tehát úgy tűnik, hogy itt ők túllőttek a célon. És azt várnánk, hogy Jézus helyreigazítja őket, hogy jó, ti elhagytatok mindent, hogy mi lesz a jutalmatok. Hát ne érdekeljen ezt titeket, csak kövessetek. Ne töprengjetek azon, hogy mit kaptok majd cserébe, mi lesz a jutalmatok. Mit érdekel azt titeket? Ez egy rossz kérdés. Nem ezt teszi Jézus, nem szidja le őket, nem korrigálta őket, hanem megragadó színekkel eléjük festette a vele való életnek az örömteli oldalát. Megjegyezte itt is az árnyoldalát is ennek a követésnek, de a mondani valójának a lényege az a követésének a szépségeiről szól. A szépségeiről szól. Az Úr Jézus tehát meglepően reagál Péter és a többiek felvetésére és érdeklődésére, és a válaszát ezzel kezdi, hogy bizony-bizony mondom nektek, ami valahányszor elhangzik Jézus szájából, mindig azt fejezi ki, hogy most Istenként szólal meg, isteni tekintéllyel szólal meg. Ez, amit most mond, ez egy kijelentés, nyomatékos isteni kijelentés. És miután ezt előre bocsátja, és felhívja a figyelmet szavainak a súlyára és jelentőségére, igazságára, azt mondja, hogy mind azok, kivétel nélkül mind azok, akik érte és az evangéliumért lemondanak önmagukról, szeretteikről, vagyonukról, és őt mindennél előbbre sorolják, követik őt, szóval azok, akik engem és az evangéliumot nyilvánítják az életükben a legfőbb értékké, és ennek rendelnek alá mindent, mindazok a földi életükben megtapasztalják azt, hogy százszorosát kapják vissza annak, amit értem elhagytak. És azután pedig a következendő világban, a következendő világkorszakban várja őket az örök élet, az üdvösség. Hát ha az érdekel Péter és a többiek, hogy mit kaptok azért, hogy hátat fordítottatok a halászhálótoknak, a hajócskáitoknak, a családjaitoknak, az otthonaitoknak értem és az örömhírért, akkor ezt fogjátok kapni. Hát legalább három jutalmat sorol föl Jézus, és lehet, hogy a szája szögletében megjelent egy kis mosoly is, közben ezeket sorolta. És olyan jó, hogy most ezt a három dolgot egy kicsit mi is szemügyre vehetjük, és megfontolhatjuk, hogy mivel is jár Jézusnak a követése az eddig megismerteken túl. Az első jutalom, testvérek, az maga az Úr Jézus Krisztus. Aki az ő követésébe állnak, a legelső jutalom az ő maga. Aki Jézus Krisztusért mondja, értem, elhagyja, vagy legalábbis háttérbe szorítja a legszorosabb bérségi kötelékeit, anyagi érdekeit is, az mindenek előtt engem fog megnyerni. Engem. Velem lesz közössége. Velem lesz egy megbékélt, szeretet kapcsolata. És azt mondom, testvérek, hogy ez a legnagyobb jutalom, amiben valaki részesülhet. Jézussal szeretett közösségben élni. Jézussal békességben élni. Aki persze nem látja Jézusnak a végtelen dicsőségét, értékét, jelentőségét, az ezt nem érti. Aki kapizsgálja már, hogy Jézus kicsoda, az elkezdi érteni. Elkezdi érteni. Aztán egyre jobban megérti, minél mélyebben és minél közelebbről ismeri meg az Úr Jézus Krisztust. Annál jobban érti, hogy a legnagyobb nyereség az életbe, a földi életbe, ő. Ha Jézus csak egy ember volna, nem volna olyan nagy érték, amiért érdemes volna mindent feladni. Csak hogy ő nem csak egy ember a sok között, hanem ő Isten és ember egy személybe. Milyen csodálatos tökéletességeket rejt az ő személye. Benne rejlik az igazság maga, a szentség, a hatalom, az erő, a bölcsesség, a jóság, az élet, a szeretet, a kegyelem, minden hiánytalan szépségnek és tökéletességnek a foglalata az ő személye. Dicsősége mindent felülmúl. Ebben a Jézusban nincsen folt, nincs szeplő, nincs semmi hiba, semmi bűn, semmi erkölcstelenség, semmi álnokság, semmi hazugság. De mindaz benne van, ami ezeknek ellentéte. Minden tökéletesség benne rejlik. Olyan tökéletes, hogy még az Atya is azt mondja, én gyönyörködöm benne. És ha megvizsgáljuk az Úr Jézusunknak a cselekedeteit, ezeken átsüt rajtuk a szeretetnek a hatalma, a lélek megmentésére és a test megváltására irányuló irgalmasság is. Látjuk Jézust, aki győz a régi kígyó, a sátán és az ő démonai felett. Látjuk, hogy győz a halál hatalma és ereje felett. Szavait hallgatjuk, a szavai mindig vigasztalnak, könnyítenek az embereken, örömöt hoznak az életükbe, békességet adnak nekik, eligazítják őket, a szavai célt festenek az ember elé, értelmet adnak az életnek, reménységet kelt az emberi szívekbe, lelkekbe, megnyugtatja az aggódókat, a nyugtalan lelkiismeretet megbékítik. Nézzük az Úr Jézusnak a személyét, testvérek, nézzük a cselekedeteit, nézzük, vizsgáljuk a szavait. Mindenhol a dicsőség ragyog elénk, mindenhol a tökéletesség ragyog elénk. És aztán fölnézünk a keresztjére, és ott látjuk őt, és benne, ahogy Luther mondta, a magunk bűnét, a magunk kárhozatát, amiket magára vett, irántunk való szeretetből, hogy nekünk ezeket ne kelljen, hordoznunk és elszenvednünk, hanem kegyelmet kapjunk. Ránézünk az üres sírjára, ránézünk arra az elhengerített kőre, és látjuk, hogy legyőzte a halált, és a feltámadásában ott látjuk a mi feltámadásunknak a garanciáját. Nézzük tovább, és látjuk, hogy fölmegy a mennybe, és ül az Atya Istennek a jobbján, és közben jár most is az ő népér, az ő megváltottaiért, és számon tart minket. Ott van a dicsőségben, angyal seregek hódolnak előtte, mert méltó erre. És halljuk, hogy onnan ígéri nekünk, hogy egy napon föl kell, és el fog jönni ítélni élőket és holtakat, megtartja az igazságos ítéletet, és új eget és új földet fog teremteni, létrehozza Isten országát, és átadja a dicsőséget Istennek, hogy Isten legyen végül minden mindenekben. Ő az Isten örökkévaló fia, testvérek. Minél jobban ismerjük a krisztológiát, most hadd mondjam így, minél jobban ismerjük a szotériológiát, a Krisztusról szóló tant és a megváltásról szóló tant, annál jobban ragyog föl előttünk Jézus Krisztus személye, és annál inkább fogjuk tudni, hogy nincs nálunknál szerencsésebb alak, hogy én hallhattam erről a valakiről, hogy kimunkálta bennem, hogy megismerjem, hogy megszeressem, hogy rábízzam magam, és személyes megváltómnak és Uramnak fogadjam el, és kövessem, keresve az ő akaratát. Nincs nálam szerencsésebb fickó. De jó, hogy megnyertem a Krisztust, aki már előbb megnyert engem. Minél jobban értitek, látjátok, hiszitek a Krisztusról szóló bibliai üzenetet, ennek minden kis ficakját, annál inkább emelkedik fel előttünk Jézus értéke, és túlszárnyal minden értéket. Minden értéket, amit csak el tudunk képzelni. Nincs az anyagi gazdagság, nincsenek azok a milliók, vagy százmilliók, vagy nem tudom micsodák, nincsenek azok az élmények, nincsenek azok az emberek, akiknek az értéke ne törpülne el egyre jobban ő mellette. Úgyhogy végül már nem is marad az embernek más, csak Jézus. Nem láttak más, csak Jézust egyedül. Úgy, mint Ábrahám, amikor vitte Izsákot föláldozni. Neki már senkije nem volt, csak Isten, mert hittel még a fiát is föláldozta. Neki már csak az Isten volt, de mindenkinél gazdagabb volt. Nekünk meg már csak Jézus van, és ha egyre inkább Jézus marad, akkor mindenkinél gazdagabbak vagyunk. Minél inkább fölfogjuk tehát az Úr Jézusnak az értékét, a fenségét, a dicsőségét, testvérek, annál inkább fogjuk elereszteni minden földi kapcsolatunkat. Annál inkább nem azt eleresztjük, vagy felmondjuk, hanem egyszerűen háttérbe szorítjuk. Nem válik olyan vérbevágóan, olyan húsba vérbevágóan fontossá az emberi kapcsolat, ha vele hasonlítjuk össze. Ha vele vetjük össze a pénzünket, a vagyontárgyainkat, jó, hogy vannak azok, nem erről van szó, de a helyükön kell őket kezelni, és a helyünkön is fogjuk kezelni, hogyha Jézust látjuk a fontosabbnak. Akkor ez le fog csapódni az időbeosztásunkba, abba, hogy imádkozni fogunk, abba, hogy jövünk a gyülekezetbe, abba, hogy szolgálni fogjuk Jézust. Minél inkább látjuk a páratlanságát, annál inkább fogjuk szeretni őt, annál inkább fogunk rajongani érte, annál inkább leszünk készek arra, hogy mindent félretegyünk. Félretegyünk érte, mert látjuk, hogy ő megéri. Egyedül ő éri meg. Az időt, az erőt, a munkát, mindent csak ő ér meg. Hogyan is lehettünk olyan bolondok, hogy mulandó értékeket fontosabbnak tartottunk nála? Hogyan is lehettem ilyen bolond? Csodálkozom magamon. És csodálkozom mind a mai napig, amikor Jézusnál fontosabb bármi egyéb. Az én akaratom, az én vágyaim, az én terveim, az én, nem tudom mi, családtagjaim, a pénz, bármi. Hát adja meg nekünk az Úr Jézus, hogy lássuk az ő ragyogó dicsőségét, és értsük ezt, testvérek, minnyájan, hogy őt bírni, az mindennél többet jelent nekünk. az itt a földi életünknek is a kibontakozása, de az örök életünknek is a kibontakozása. A második jutalom, amiről beszél az Úr Jézus, így mondom, hogy a szükséges földi javak. Valahogy ebbe próbáltam összefoglalni, amit ő mondott. A földi nyereségekből, a földi javakból hármat nevez meg. Azt mondja, hogy ahhoz képest, amiket elhagy a benne hívő, amitől belsőleg elszakad, és amiket miatta is érette, hátrébb sorol az életébe, hát az első nyereség lesz, hogy én úgy mondom, az egyház. Elveszti az ember a testi, vérségi családtagokat, de nyer helyettük egy másik családot. Egy csodálatos lelki családot, az egyházat. A hívők nagyon sokszor szembe kerültek a történelem folyamán a saját családtagjaikkal, akik elváltak tőlük, és ők se tudták tovább menni a hitetlen családtagjaiknak az útján. És ilyen értelemben nagyon meglazultak, vagy akár tényleg fel is számolódtak apa, gyermek, anyagyermek, férj, feleség, és ezek a hasonló szoros emberi kapcsolatok. Elvesztek ezek, de ezek az emberi, mély emberi közösségek, amiket elvesztettek a hit miatt, Jézus miatt, ezek pótlódtak a számukra, mert bekerültek az Isten gyermekei közé. És ott nyerték meg az apákat, az anyákat, a testvéreket, a rokonságot. Ott nyerték vissza azt a szeretett közösséget, amelyben élni lehet. Nem maradtak egyedül azért, mert a hitük miatt, az evangélium miatt, Jézus miatt kiközösítették őket. Nem maradtak. Ott lettek mellettük ugyanolyan emberek, akik ugyanezen az úton jártak. És olyan csodálatos ma is, testvérek, hogy nekünk is lehet, hogy hitre jutunk, és Jézus követéséből úgy egyedül maradunk, mert apánk nem jön, anyánk nem jön, sőt, mindenféle megjegyzéseket tesznek, gúnyolódnak, csúfolódnak, nem értik a szempontjainkat, a döntéseink meghozatalának a rendjét, nem értik, hogy miért így, miért úgy, miért ezzel, miért azzal, miért mész oda, hogy adhatod oda a pénzed, fiam. Nem ért a feleség, nem ért a férj, de legalább azért vannak testvérek. Vannak testvérek. Jó, hogyha az igazi családtagjaink is a hit útját választják. Az nagyon nagy ajándék, de nem mindig történik meg. Viszont mégis, ha ott a család kapcsolataink esetleg nehézségekbe ütköznek, van egy másik családunk, és visszakapjuk őket. Ez egy csodálatos közösség, testvérek, amelynek a tagjait azt köti össze, az egyház tagjait, hogy Jézus Krisztust szeretik és követik. Neki engedelmeskednek. És ott van bennük az Isten lelke, és munkálkodik, hogy egy szent életet igyekezzenek élni, tiszta életet igyekezzenek élni, az igazsághoz ragaszkodjanak, a szeretetet gyakorolják egymás felé, konkrét módon szolgáljanak egymásnak. Ez az a társaság, amelyik a legsötétebb időkben is hirdeti a világnak Krisztus evangéliumát. Ez az a társaság, amelynek minden egyes tagja üdvözül, és ott lesz az Isten országába. Ez a Familia Dei, különös előjogokkal és kötelezettségekkel felruházva. Nem akarok ebbe belemenni, de csodálatos, hogy az embernek lehet, hogy Jézus miatt így föllazulnak emberi kapcsolatai, elveszt barátokat, barátnőket, de lesznek újak. Lesz egy új közössége, ahol szeretik őt, és ahol az igazságban tud élni. Megtaláltad így a lelki anyádat, a lelki társadat, a lelki apádat, a lelki testvéredet a hívők között, akkor tudod, hogy miről beszélek. Ez nem egy munkahelyi közösség, nem egy foci csapat rajongótábora, nem egy politikai párt szavazótábora, nem egy anyagi alapon szerveződő exkluzív társaság, nem egy titkos páholy. Ez eklézsia. A kihívottak közössége, amit megnyer az, aki Jézusban hisz és követője lesz. Egy hatalmas közösség, amelynek a kezdetei visszanyúlnak a teremtésre, és a vége ott van az örökkévalóságba. Ez egy örökkévaló közösség. Hát látod az egyháznak a dicsőségét? Hogy milyen nagy az egyháznak is a dicsősége, akkor örülsz, hogy ennek a tagja lehetsz. És akkor nem érdekel, hogy más társaságok tagja legyek. Nem érdekel, hogy én nem tudom, DK-s legyek, vagy Fideszes legyek, vagy nem tudom mi legyek, vagy Manchester United rajongó táborába beletartozzak. Nem érdekel. Nekem elég az eklézsia. Elég a Krisztus társasága, a lenézetteké, azt mondja az íge, hogy nem volt rájuk méltó a világ. De mégis, a menny az méltó, jutalmuk lesz. Na, a második szükséges dolog, amit megkapunk itt a földön, testvérek, az a materiális javak. Ez egy kicsit olyan veszélyes dolog, de mégis Jézus azt mondja, hogy akinek a házai mentek el, és a szántóföldje, az is megkapja. A szántóföldeket is, meg a házakat is megkapja. Vagyis otthon, otthona lesz. Lehet, hogy kirúgják otthonról, de lesz otthona. És lehet, hogy elvesztette a örökségét, a földjét, és azzal elvesztette a megélhetési forrást is, de majd lesz neki földje, és meg lesz a megélhetési forrása. Ha Jézus nevéért testvérek száműznek, a családunkból, vagy a hazánkból, vagy elvesztünk mindenféle anyagi előnyöket, akkor is Jézus gondoskodni fog rólunk. Ez nem azt jelenti, Jézus nem azt ígérte, hogy mi leszünk a világ egyik leggazdagabb embere, akinek nem tudom hány otthona lesz, meg nem tudom hány holt földje, de mindene meg lesz, ami az élethez kell. A hívőknek mindent, meg minden olyan anyagi javat megkapunk, amire szükségünk van az élethez. Gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett volna az igaz, magzatja pedig kenyér kéregetővé, írja a 37. Zsoltár. Jézus pedig azt mondja, ne aggódjatok, hogy mit egyetek, mit igyatok, miben ruhát, mit vegyetek föl, mert mindezekre gondja van a ti mennyei atyátoknak, aki ismeri a szükségleteiket. Ti csak keressétek először Istennek országát, ti csak kövessetek engem, és mindent meg fogtok kapni. Hát nézzetek szét, mondja Jézus, ilyen a hegyi beszédnek a keresetlen, gyönyörű képeivel. Nézzétek meg a liliomokat, hogy öltöznek. Salamon, amikor nagy gazdagságában nem öltözött úgy, mint ezek közül egy, Isten így ruházza őt. Nézzétek meg az ég madarait, a kis verebecskéket. Hát nem gondot visel róluk az Isten, még egy kis verébről is. Ti meg sokkal értékesebbek vagytok egy kis verébnél. Hát ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, hogy mit egyetek, mit igyatok, mondja Jézus a tanítványainak egyébként, akik ott szó szerint ott hagytak mindent, és nem volt ott az otthonuk, és nem volt ott a kenyérvágókés, meg nem volt ott a sütőkemence, meg nem volt ott a hal a halászhálóval, meg a csónak, nem volt ott semmi. Úgyhogy ők teljesen másra voltak utalva, ahogy jöttek, mentek ott Galilea kies részein, és Jézus eltartotta őket. Mert szerelmesének az Úr álmában áld eleget, és ezért a hívők, testvérek, mivel megnyugszanak ebbe, dolgozunk, megkeressük a pénzt, de nem az a nekünk a legfontosabb az életbe. Dolgozunk, megkeressük a pénzt, és kész. Jézus a legfontosabb. Élünk belőle, amit kerestünk. Észreveszünk a rászorulókat, adott esetben most is van erre módunk, lehetőségünk, tudunk adni, és nem ez, mert Jézus megígérte nekünk, hogy nem minden megkapunk, ami szükséges az élethez. Minden megkapunk. Azt nem tudom, testvérek, hogy azzal a gazdag emberrel, aki ott jött Jézushoz, és a pénze fontosabb volt neki, mint Jézus, hogy aztán ő aztán hova jutott a pénzivel. Hogy vajon boldoggá tette-e a pénze, vagy nem is tudom, teljes életet adott-e neki. De az a gyanúm, hogy nem. Az a gyanúm, hogy ő lett a később Márk. Márk. Valószínűleg ő volt ez a gazdag ifjú, aki később meggondolta magát, és mérlegelte, hogy a pénze nem ér annyit, mint Jézus. Úgyhogy beállt szépen Jézus követésébe, és lett belőle Márk evangélista. De ha nem így volt, akkor is. Az embernek a pénz nem ad egy teljes életet, nem ad a bűneitől szabadságot, nem ad célt az ember elé, amitől értelmes lenne az élete, nem vigasztalja meg, amikor gyászol, amikor betegség támadja a testét, és szenvedés kínlódik, akkor nem a pénz lesz az, ami a legfontosabb lesz. Lehet, hogy az, de azt rájön, hogy mit köszönhet a pénznek. Semmit. A legfontosabb nekünk Jézus. És akkor ezek az anyagi dolgok, ezek is ugye maguk helyére kerülnek. És nem kell félni, ha Jézust követjük. Nem fogunk elszegényedni és koldusokká válni. Minden esetre Jézus egy harmadik jutalmat is említett, ezt mindig mondja Jézus testvérek, és annyira hálásak lehetünk neki, hogy mondja, mert azt mondja, hogy oké, lesz családotok, lelki család, oké, lesz anyagi fedezet is, tudtok majd élni, de lesznek az üldözések is. Hozzáteszi azért itt is, hogy az üldözések. Ezek a tisztánlátás kedvéért nagyon fontosak, az üldözések. Hogyha mindent visszanyerünk is, és lesz egy gyönyörű családunk az egyházba, és lesz egy gyönyörű megélhetésünk, akkor is jönnek az üldözések Jézusért. Hát Jézusnál ez egy csodálatos dolog, testvérek, hogy ez az őszinteség, ez hogy nem árul soha zsákba macskát. Ez ilyen tömegoszlató beszéd egyébként, ez is Jézustól, mert sokszor mondott olyanokat, hogy a követői meggondolták ezerszer, hogy akkor megyünk-e még tovább, vagy nem. Itt is megmondta nekik, nagyon jó lesz, de üldözések is lesznek. Hát ez van. Viszont megint az jön elénk, testvérek, hogy Jézusért még az üldözés is, ha bekövetkezik, az is megéri. A konfliktusok, a nehézségek, ha szenvednünk kell érte, aki szenvedett értünk, mert nem lehet nagyobb a tanítvány a mesterénél, hát akkor elvállaljuk ezeket a kisebb-nagyobb konfliktusokat is. Nem fog az Úr olyan konfliktusokba vinni, amiket ne bírnánk elviselni, elhordozni. Mindet elfogja, mert mindig az erőnkhöz szabja ezeket a problémákat, nehézségeket. De előbb-utóbb ugye azért eljutunk oda, testvéreim, ahova Pál apostol is, aki azt mondta, hogy most már még az életem se drága nékem, csak hogy a Krisztus útján végigmehessek. Még az életem se drága nékem. Üldözés, volt abban része neki elég, de odáig jutott, hogy még az életem se drága, még azt is odaadom érte, mert sokkal többet ér nekem Jézus, mint az életem. Hát ragaszkodjunk Jézushoz, ragaszkodjunk az igéhez, testvérek. Kövessük őt, kövessük az evangéliumot, és lesz családunk, kedves emberek lesznek körülöttünk, lesz cipőnk, ruhánk, minden lesz, ami kell az élethez, hogy meg tudjunk élni mértékletesen és szerényen. Lehet, hogy még nem is annyira szerényen, hanem egy kicsit jobban, hogy tudjunk mit adni a szűkölködőknek, és lesznek valószínűleg nehézségeink is. De hát mindez jutalom. Mindez jutalom. És a harmadik jutalomhoz kanyarodok, amit már az Úr Jézus nem erre a földi világra mond, hanem a túlvilágra ígér, azt mondja a tanítványoknak, hogy és örök életet kap. Örök életet. Hát Jézusnak nem csak az örök életre van gondja, hogy akik őt követik, azok ebben részesének, hanem a földi életükre is gondja van. Itt se megyünk csődbe, vagy megyünk tönkre. De nem ez a fontosabb, hanem az örök élet, amit elénk fest. Az üdvösség, az Isten országában, az új égen és az új földön. Ezt testvérek, az örök élet a zsidó embereknek ismert volt, és ugye ez a talán Márk, ez a gazdag ifjú, ez is ezzel jött oda Jézushoz, hogy mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem. Miért akart ő azt elnyerni? Azért, mert a zsidó emberek tudták, hogy az örök élet az egy csodálatos élet. Az Isten országában zajló végtelen békesség élete, vagy állapota. És nagyon is érdekelt őket, hogy lesz az a kincs az enyém. Mert itt a földön, jó, megvan ez, az, meg, de ott mi lesz velem? Hogy jutok oda? Kimaradok belőle? Nem maradok ki? Mit kell tennem? Mit nem kell tennem? Vannak feltételek? Vagy csak ajándék? Mindegy, hogy itt hogy viselkedem? Vagy nem mindegy, hogy itt hogy viselkedek az életbe? Ezzel sokat foglalkoztak a zsidó emberek, mert csodálatos valóságnak tűnt fel előttük az örök élet. Az üdvösség. Nem voltak olyan emberek, akik annyira beálltak a földi világra, mint mi például. Mert annyira bele tudunk állni a földi világnak a dolgaiba, testvérek, hogy elképesztő. Észre se vesszük. Belemerülünk a földi világba. Valamelyest érthető is. Nyilván itt van a dolgunk, itt kell csinálnunk valamit, de annyira foglyul tud ejteni minket, hogy elvész előlünk a horizont, az örök életnek a horizontja. És egyszerűen itt vagyunk, és egy ilyen bezárt kis világba élünk, a munkahely, meg a mit tudom én, az otthon, meg a, ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, meg ide kell menni, meg oda kell menni, és abszolút, mintha eltörölte volna egy ilyen láthatatlan kéz előlünk az örök élet, az Isten országa valóságát. Nem ragyog már ránk, nem annak a fényébe élünk, teljesen belemerülünk a földi világ teendőibe. Ahogy Jézus mondta, ilyenek lesznek az emberek egyébként az utolsó napokban. És nagyon sokszor a keresztények is pont ugyanolyanok, mint amilyenek a világ fiai mellettük. Pont ugyanolyanok. Az emberek esznek, isznak, mondja Jézus, házasodnak, férjhez mennek, kereskednek. Ezt fogják csinálni. És nem vesznek észre semmit, míg eljön a Krisztus visszajövetelének a napja, és rájuk szakad az ítélet. Az a valóság, amivel egyáltalán nem számoltak. És sokszor hívő emberként is ezt csináljuk. Eszünk, iszunk, házasodunk, férhez megyünk, kereskedünk, dolgozunk, ide megyünk, oda megyünk, az mintha nem is lenne a mennyek országa. Hát Jézus kinyitja ezt a perspektívát a tanítványai előtt is, hogy a végén megjön az örök élet. Ne nagyon feledkezzetek bele ebbe a nyomorult nyúlfarknyi kis életetekbe. Aki már köztetek, az tudja, hogy az élet gyorsan elszáll. Aki még fiatal, az még nem tudja, de minél öregebb valaki, annál inkább tudja. Anyukám mondta nemrégiben, 80 éves elmúlt, hát fiam, én nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan ideig elérek. Hogy így visszanézek, mintha egy szempillantás lett volna az egész. Úgy vagyok, mint nagyanyád volt, mondja nekem. Úgy vagyok, mint nagyanyád volt, aki ugye gyomán élt nagymamám, a nagypapával együtt lelkész volt, és egyszer az egyik fiúknak, Kopány nagybátyámnak volt a beiktatás a Baranyába. Hát jó messze, világ végén. Ezt édesapámék ugye beültek az autóba, P70-esbe, az még a Trabantnak az elődje volt, elmentek vele Gyomára, hogy főszedjék a papát meg a mamát. Ugye mama bekászálódott a P70-esbe hátulra, tehát ez a Trabant variáció, hátra beült az egyik ülésre, és elindultak. Anyukám azt mondja, hogy már még fél úton se voltak, de hát nekük már elegük volt ebből az útból. Na, nagy nehezen odaértek Baranyába. Nagymama így fölemeli a fejét, és azt mondja, már itt is vagyunk. Már itt is vagyunk. Úgy szeretett autózni, hogy ő még elücsörgött volna talán Zágrábig, vagy nem tudom. Meddig az autóba. Már itt is vagyunk. Tehát azt mondja anyukám, na így vagyok én is, fiam, hogy 80 nem tudom hány éves vagyok, már itt is vagyunk. Hát elszáll ez az élet, testvérek, pillanatokon belül. Elszáll, és akkor ebbe vagyunk belefeledkezve. Azt hiszük, hogy majd itt fogunk az egész életünkben élni. Feleségem, amikor jobban volt, ugye látogatott embereket, itt volt egy nagyon idős néni, 90, nem tudom hány éves volt már. És a feleségem ment hozzá mindig egy kicsit beszélgetni vele. És azt mondja, te Zoli, ezzel a nénivel nem bírok az örökkévalóságról beszélgetni. Ez úgy beszél velem, mintha még 50 évig itt élne a földön. Mintha nem a sír szélén állna már, nem törődik azzal, hogy ő meg fog halni, és mi lesz vele, hogyha meghalna véletlenül 97 évesen. Nem azzal törődik, hogy mi lesz vele, hanem azzal, hogy akkor mit fog főzni, meg a gyerekek hova mennek meg. És nem lehet vele az örökké valóságról beszélni se. Hát, na, Értitek, hogy mire? Tehát valahogy engedjük már Jézusnak, hogy egy kicsit úgy elhúzza már egy kicsit a függönyt. Hogy lássuk azt, hogy az örökké valóság előttünk van. Az új ég és az új föld, az Isten országa előttünk van, ahol az örökké valóságot fogjuk tölteni, nem 80 évet vagy 98-at. Az örökké valóságot. Ott mi lesz velem? Mert nem biztos, hogy ott töltöm az örökké valóságot, azon a jó helyen. Mert van egy másik hely, ami nem annyira jó. Ez a külső sötétség, a pokol, az örökké való nyomorúság. Ez a másik lehetőség előttem, hogy oda megyek. Egy örökké valóságot ott töltök el. Hol fogom én tölteni az örökké valóságot? Ha Jézusé vagyok, akkor ott leszek az örök életben, az üdvösségben, az Isten országába. Annyira csodálatos ez, testvérek, hogy olvassuk megértjük a zsidókat, ugye Ézsaiás könyvét, javaslom nektek, hogy úgy lapozzátok át. Mert Ézsaiás nagyon sokszor beszél az új égről és az új földről. Állandóan visszatér ez a motívum az ő könyvében, a második részben, a 25. részben, a 11. részben, a 29. 32. fölírtam magamnak, nem akarom itt elolvasni nektek. Mindenhol visszatér erre az új égre és az új földre. Mindenhol. És olyan képeket használ, hogy egyszer az ember tényleg úgy fölmelegíti, hogy lesz egy ilyen világ, testvérek. Hát lesz egy ilyen világ, amit ott leír. Hát nem csodálom, hogy a zsidók, akik olvasták és belemélyedtek, azt mondták, hogy hát oda vágyunk, hogy lehet oda eljutni? Hogy lehet oda eljutni? Marxot kell követnünk? Vagy Hitlert kell követnünk? Vagy Zelenszky urat kell követnünk? Vagy Putyin urat kell követnünk? Hogy fogunk oda eljutni? Vagy a brüsszeli okosokat kell követnünk? Soros Gyuri bácsit kell követnünk? Kit kell követni, hogy eljussunk a mennyek országába? Jézus azt mondja, engem. Látod ezt a csodálatos világot, amit a Jelenések könyve ír le, aztán a 21. rész, az első 5 verset olvassátok el. Ahol Isten letöröl az emberek szeméről minden könnyet, és nem lesz fájdalom, és jajkiáltás, és halál se lesz többé, hanem ott ez a csodálatos felszabadulása az embernek és a természetnek, a teljes harmónia, a teljes sálom, a békesség kora. Hát nem az kell legyen a legfontosabb dolog nekünk, hogyha még nem vagyunk Jézusai, hogy akkor hiszek Jézusba, hogy oda eljussak legalább. Ha meg már Jézusai vagyunk, akkor is vegyük tudomásul, hogy nekünk oda vezet az útunk. Ez a keskeny út, amire elindultunk Jézus követé, ez oda vezet. Ott ér véget. A boldog, a teljes örökké valóságba. Hát testvérek, ez is egy olyan viszonyítás kérdése az embernek, hogy akkor mit tartok én fontosnak? Ezt a földi világot, vagy azt? Minél többet foglalkozunk a bibliai eszkatológiával, a Bibliának a jövőről, az Isten országáról való tanításával, annál inkább tudunk elszakadni a földi világtól. Föloldódunk, nem leszünk világidegen emberek, nem fordulunk el a világtól, nem fogunk, hanem a helyére kerül ez a dolog itt. Helyére kerül. Annak a fényébe, hogy értsd, egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell. Ahhoz, hogy értsük, hogy mennyit ér az Isten országa, ahhoz kell ez a világ egyébként. Kell ez a világ. Milyen szép ez a világ, ugye? Egyébként szép így, ahogy jön a tavasz, csak ne lennének az emberek. Most itt van ez a szerencsétlen háború. Látjátok a képeket. És nézitek az oroszt, és nézitek az ukránt, nézitek az Amerikát, nézitek Brüsszelt. Mindenhol a sötét gonoszság, a hazudozás tömkelege. És emberek itt menekülnek az országunkba, szegények ugye. Emberek halnak meg, szegények. Nem tudunk mit tenni. De annak az Ukrajnának, annak a nyugathoz kell tartozni. Meg nem annak az oroszokhoz kell tartozni. Világháború lesz belőle, nem baj. Ugye? Az emberi gonoszság, testvérek, a hazudozás, az aljasság, a képmutatás, amikor jön a nyugat és eljátsza itt nekünk, hogy ő a béke bajnoka. borzalom, testvérek. Az embernek sokszor ezekben nézzük ezeket, és hallgatjuk a híreket, és hány ingerünk van a szószoros értelmébe. Csodálatos ez a világ, nem? Az ember teszi ilyenné? Hát még jó, hogy vannak olyanok, akik könyörülő szívűek, aztán valamit az isteni könyörületből meg tudunk villantani azok felé, akik most jönnek itt közénk. Ez enyhíti a nyomorúságot. Hát itt akarunk maradni? Vagy számít nekünk az, hogy van egy másik világ, az, ami túl mindenen, és jön és közeledik, egyre jobban jön az örök élet, és Jézus azt mondja, hogy jön az örök élet, és a tietek lesz az, ez a nagy jutalom, ez a kibeszélhetetlen nagy érték, ez a tietek lesz, akik értem, elhagytátok azt a nyomorult halászhálót, meg otthonotokat, meg azt a tavat, meg mindent miattam. A tietek lesz ez a hatalmas kincs. Na testvérek, befejezem, mi lesz nekünk? Mi lesz nekünk? Hát ezek lesznek. Itt leszek én, nektek, akinél nincs csodálatosabb. A földi életeteken is tenyerembe fognak hordozni benneteket, és mindenetek meg lesz, amire szükségetek van. És utána még ráadásul, mint egy haba tortán, megkapjátok az örök életet, és ott lesztek az Isten csodálatos országába, világába. Kell lennie több? Megéri, hogy ilyen borzasztóan fejezzük ki magunkat? Megéri Jézus követése? Hát csak ez éri meg, testvérek. Csak ez éri meg. Bezárom még egy olyan képpel, ami úgy eszembe jutott készülés közben, hogy olyan ez a Jézus követésébe állás, mint amikor az ember így baktat fölfelé a magas Tátra csúcsai felé, és az út olykor veszélyes, izzasztó és kifejezetten nehéz, és az ember leginkább visszafordulna, mert sajnálja magát piszkosul, de hát csak megy tovább, és aztán egyszer csak észreveszi a virágokat, a pillangókat, a gyönyörű szikla képződményeket, a tengerszemeknek a kékségét, a ragadozóknak a röptét, a mormotáknak a füttyögését, és elébe tárulnak a fenséges hágók és csúcsok, a kilátás, a hófoltok, és akkor az ember azt gondolja, hogy hoppá, mégiscsak megérte. És amikor fölér, azt mondja, de jó, hogy nem fordultam vissza. Mennyit vesztettem volna, ha nem jöttem volna végig ezen az úton? Hát így vagyunk a Krisztussal is, nem? Hogy először talán, olyan, mert megmondta, hogy nehéz lesz, nem könnyű. És megyünk, és megyünk, és van neki nehézsége. De egyszer csak az embernek a lelki szemei kipattannak, és elkezdi meglátni ennek az útnak a szépségeit. És amikor megérkezünk egy magas pontra, akkor visszanézünk, és mondjuk, ah, de jó, hogy erre az útra indultam. De eszem ágában nincs visszafordulni, megyek tovább. És amikor majd fölérünk az Isten országának a csúcsára, fölérünk a mennybe az ő új ég egére és földjére, az újjáteremtett világba, akkor meg aztán azt fogjuk mondani, hogy hála neked, Uram. De jó, hogy nem fordultam vissza. De jó, hogy elindultam erre az útra, hogy követlek téged és az evangéliumot. De jó. Már itt is érzem, de ott mennyire fogjuk érezni. Fontoljátok meg ezeket, és így ragaszkodjunk a mi Krisztusunkhoz és a kereszt evangéliumához minden időben. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy világossá tetted, hogy te a tanítványaitól várod, hogy rólad vallomást tegyenek, ha kell, ütközzenek a legszorosabb kapcsolataikkal is, és ha kell, az életüket is odaadják. De köszönjük néked, hogy ugyanakkor arra is rávilágítottál, hogy a te követésed útja az mindennél jobban megéri. Köszönjük néked, hogy aki megnyert téged, az tudja, hogy náladnál csodálatosabb, dicsőségesebb személy nincs, akinek szemlélete az, akiről való gondolkodás, a legmagasabb rendű tevékenység, és a legnagyobb békességet és örömöt tudja adni a szívbe. Köszönjük te néked, hogy ha téged követünk, nem kell aggodalmaskodnunk a földi javak tekintetében sem, mert azokat is kirendeled. a maga idején, a maga mértéke szerint, ahogy szükségünk van rá. Köszönjük néked, hogy dolgozhatunk, kereshetünk, de nem ez áll az érdeklődésünk homlok terébe, mert ezeket rád bízzuk. Köszönjük te néked azt, hogy elénk fested azt is, hogy ennél a világnál van egy csodálatosabb világ, ami nem fog soha megromlani, de biztosan el fog érkezni, aminek a viszonyait ember szeme nem láthatja, csak a tiéid láthatják majd. Olyan viszonyok, olyan körülmények, amiket nem tudunk el se képzelni magunknak, de amiket te készítettél el a téged szeretőknek. Köszönjük néked, hogy tágítod a mi látóhatárunkat, és köszönjük, hogy felragyog a mennyei Jeruzsálem, az új ég és az új föld dicsősége előttünk ma is. Segíts bennünket, hogy akik elindultunk, hadd járjunk tovább békességgel és örömmel ezen az úton, és segíts azoknak, akik még nem, hogy erre adják a szívüket, erre adják az életüket. Megértve mindazt, hogy megnyerik a legnagyobbat, a legcsodálatosabbat, ami létezik. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most népünket, hazánkat. Kérünk téged, őrizd meg bennünket békességbe. Te bátorítsd azokat, akik segítenek a menekülőknek. Könyörülj az ide menekülő ukrán vagy éppen magyar embereken. Adj nekik vigasztalást, adj nekik békességet. És add, hogy minél előbb visszatérhessenek a hazájukba. Imádkozunk azért, hogy a háborút te csöndesítsd el, és ne engedd, hogy az eszkalálódjon. Kérünk téged, hogy adjál béketörekvéseket az emberi szívekbe, és teremts békét a mi időnkben, a földön, a szomszéd országban is. Kérünk téged arra, hogy a nehézségek között lévő hívő testvéreink is benne találjanak békességet és nyugalmat. Te vagy a háborúságban is a szívek békessége. Imádkozunk azért, hogy a hitetlen emberek is felé tudjanak fordulni a bajban, a nehézségek között, és megtapasztalhassák a te hatalmadat, a te gondviselésedet. Imádkozunk, hogy támasz lelki ébredést, Urunk, add meg, hogy minél több ember fordulhasson feléd, megtérve hozzád, követhessünk téged. Imádkozunk, hogy könyörülj meg kormányunkon is, adj nekik bölcsességet, erőt, ezekben a nehéz napokban is kormányozni a mi népünket, és könyörülj meg a mi népünkön, hogy felismerjük, hogy kire kell szavaznunk, amikor eljön majd az óra. Imádkozunk azért, hogy őrizd meg minket az alkalmatlan hazug emberektől. Imádkozunk azért, hogy a te áldásod nyugodjon meg gyülekezetünkön. Légy velünk, Urunk, hordozzál bennünket is, és hordozzad mindazokat a gyülekezeteket, akikre ott Észak-Magyarországon, illetve Kelet-Magyarországon is most különös teher nehezedik. Embereket fogadtak be, embereket igyekeznek elszállásolni, segíteni, táplálni, szállítani. Kérünk, hogy légy velük is, erősítsd őket, adj szeretetet, békességet, bölcsességet a szívükbe minden intézkedéshez. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most még a délutáni gyülekezeti alkalmunkat Kisteleken. Köszönjük, hogy miközben a világban rombolás van, aközben mi templomot építhetünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg ezt az építkezést, és add, hogy ne csak egy külső templom épület emelkedjen, hanem épüljön a lelkiház élőkövekből, a te gyülekezeted Kisteleken is. Kérünk, áld meg, szenteld meg jelenléteddel a délutáni alapkőletételi ünnepségünket. Köszönjük te néked, hogy neked mondhatjuk el mindezeket, és meghallgatsz bennünket most is. Nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy amint láthatjátok is, az Úrnak szent asztalát megterítettük. akik elkészítették szívüket, és bírják gyülekezetünk, illetve egyházunk felhatalmazását, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az úrvacsorai közösségünkbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időben tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Mózes második könyve következik sorra a bibliaóránkon. Ezt kezdjétek olvasni, tanulmányozni, ezzel fogunk egy kicsit foglalkozni. Amint említettem is, tudjátok is, ma délután 3 órakor Kisteleken a város központjába sor kerül az ottani templom, illetve gyülekezeti központnak, missziói központnak az alapkő letételi ünnepségére. Érkezni fog dr. Fekete Károly, püspök urunk, és szólni fog az Esperes úr is egy pár szót. Szólni fog a helyi polgármester úr is, a helyi országgyűlési képviselő Farkas Sándor, miniszterhelyettes államtitkár. Szólni fogok még én is valamit, és aztán szólni fognak a presbiterek, akik egy-egy igével kívánnak áldást a gyülekezetre, amelyik ott él. Aki tud jönni, szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra. Aki autóval jön, és nem kell kimennie előbb, az 2 órára jöjjön ide a templom közelébe, és itt figyeljen, mert hogyha valaki szeretne eljönni, az itt fogják valahol fölvenni. Tehát itt várjon, aki 2 órakor legyen itt, aki jönni, ki szeretne jönni, nem tudja, hogy jöjjön ki, jöjjön ide, itt megnézik majd az autósok, van-e valaki, és ha nincs, akkor jönnek tovább. Vissza is visszaszállítjuk természetesen, akiket kivittünk. Akik jönnek, azok hozzák magukkal ezt a kis programot, amit kaptak most a bejáratnál. Nem tudtunk mindenkinek adni, de hogyha valaki majd szeretne így emlékbe, akkor nyomtatunk még, de most szeretnénk látni, hogy körülbelül hányan megyünk ki, és hányan leszünk ott egyáltalán. Még egy dolgot hirdetek, testvérek, írtam egy körlevelet a gyülekezeti levelező listára, amiben beszámoltam arról, hogy a gyülekezetünk vezetősége arra hajlott, hogy itt az ukrán válság kapcsán Magyarországra menekülőket egy gyülekezeten keresztül segítjük. Pácinban van ez a gyülekezet. Ismerjük a lelkészét, mert volt itt közöttünk, szolgált itt közöttünk egy héten keresztül. Lőrinc Attilának hívják, egy komoly, hívő, becsületes ember. Korábban ő kárpátaljai lelkész volt. Amikor itt volt, akkor még Nevetlen faluba volt lelkipásztor, de aztán már jó pár éve átjött ide Pácinba. És ott ez egy nagyon kis falu, a Záhony közelébe van, és ott és a szorványokat is ő gondozott, van vagy 5 falu most, amelyikbe kijár. És az egyik faluban van egy nagy parókia, amiben még nemrégen lelkész lakott, és ezért felújították azt a parókiát, teljesen korszerű, minden napelemes lett, sok pénzbe került nagyon, de a lelkész fogta magát és elment onnan, és most ott áll üresen a paróki, és azt a gyülekezet úgy döntött, hogy azt ki tudják adni embereknek, akik ott jönnek, mert már a faluban, a kis faluban is ott vannak, ukránok is vannak, ukrán félcsaládok, meg magyar félcsaládok is, és már bizonyos családok befogadtak ilyen menekült családokat, és hát a gyülekezet is szeretne ebbe segédkezet nyújtani, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy abban segítünk, hogy azt a parókiát be tudják rendezni ágyakkal, meg asztalokkal, hogy ott legalább 2 családot ők is be tudjanak fogadni erre az időszakra. És erre kérem a testvérek adományát. Ezt az adományokat a gyülekezetnek kell fizetnünk, nem az alapítványnak, azt felejtsétek el, most a gyülekezetnek, majd a gyülekezet tovább utalja annak a gyülekezetnek, befizetjük Jánosnál az irodába, illetve Lajosnál, vagy pedig átutalással. De ha átutalnak, a testvérek írják rá, hogy ez a menekültek megsegítésére, a pácini menekültek megsegítésére vonatkozó adomány. Ajánlom ezt a testvéreknek a figyelmébe, hát ha egy kicsit hozzá tudunk ott járulni ilyen értelemben ahhoz, hogy helyet kapjanak ott élő, meg ide menekülő emberek. Egyszerűbbnek tűnik, mint most azt mondanám a testvéreknek, hogy most akkor ki tud hozni 3 pokrócot, meg 5 lábast, meg nem tudom. Ne így segítsünk, mert ott messze van ide, nagyon messze van. Ők tudják, hogy mire van ott szükségük. Felelősségteljes emberek, ha odaadjuk nekik a pénzt, ők meg fogják venni a pokrócokat a sátoraljai újhelyi piacon, vagy valahol, ahol azt meg lehet ott olcsóbban venni. nem fogják szétszórni a pénzünket. Jó helyre fog menni. Tehát ezt ajánlom a testvéreknek a figyelmébe, így tudunk segíteni a rászorulóknak. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.